98,8, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, és Kisujszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Regionális találkozót tartott a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Tiszaújvárosban. A helyi szervezet és Pásztor Paszkál plébános elnökségi tag vendégeként. Az EGRI, Gyöngyösi, Miskolci, Tiszafüredi és Tiszaújvárosi csoportok képviselői visszatekintettek az elmúlt időszakra, s megfogalmazták az elképzeléseket a jövő vonatkozásában. A helyi csoportok képviselői beszámoltak az elmúlt évben megvalósított programjaikról. Mint elhangzott, könyvbemutatók, koncertek, zarándoklatok, előadások sora színesítette a közösségek és településeik életét. A találkozón szó volt a csoportok közötti együttműködés lehetőségeiről, a határon túli kapcsolatok szükségességéről, az országos programok jelentőségéről. Többen a nehézségek között sorolták a szabadidő hiányát, mely sok esetben gátja a részvételnek, illetve a magas utazási költségeket. Az elnökség és a központi iroda munkáját valamennyi résztvevő pozitívan értékelte. A mintegy 3000 tagot számláló egyesület hamarosan küldött gyűlést tart Törökszent Miklóson. Ősszel pedig tisztújítást tartanak. A találkozó szeretett vendégséggel kötetlen beszélgetéssel zárult. Ma az angol nyelv írásbeli érettségi vizsgáit tartották. Középszinten 1147 helyszínen 47.082, emelt szinten 296 helyszínen 29.084 vizsgázó tett érettségi vizsgát angol nyelvből, közölte az Oktatási Hivatal a távirat-irodával. A leendő egészségügyi miniszter szerint olyan egészségügyi kultúrára van szükség, ahol a problémákat nem elhallgatják, hanem feltárják, kivizsgálják és megoldják. Hegedű Zsolt a közösségi oldalán tett bejegyzésében azt írta, az egészségügy nem lehet pártpolitikai eszköz, a betegségnek nincs színe, nincs pártállása, és az ellátásba vetett bizalom nem használható kampánycélokra, írta. Hozzátette, a Mezőtúri Kórház belgyógyászati osztályának esete éppen ezért különösen súlyos. Ismertetése szerint április 30-ával bezárt a kórház belgyógyászati osztálya. A 15 aktív ágyas részleget teljesen kiürítették, az oda delegált orvosok pedig már nincsenek az intézményben. Hozzátette, mint kiderült, az orvosok szerződése eleve csak január 1-től április 30-áig szólt, vagyis az osztályt átmenetileg a választási időszakra nyitották ki, miközben erről mélyen hallgattak, közölte. Szakmai alapon működő politikamentes szolgáltató kamarára van szükség, reagált a leendő Tisza kormány agrár- és élelmiszergazdasági miniszter jelöltje, Pap Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökének lemondására. Bóna Szabolcs csütörtökön a közösségi oldalán azt írta, a lemondás első lépésként rendben van, most jön a politikamentes sététel. A kamara feladata nem az, hogy a hálózatot politikai kampány céljaira használja, át kell világítani a költéseket, felül kell vizsgálni a tagdíjrendszert, meg kell vizsgálni a feladatokat, demokratikus választási rendszert kell kialakítani, sorolta a miniszter jelölt. Pap Zsolt szerdán jelentette be, hogy országgyűlési feladatai miatt lemond a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöki posztjáról. Átvette képviselői mandátumát, és az új ciklusban az Országgyűlés Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságának alelnöke lesz. Több mint 70 borászat termékeivel 50-nél is több borospince várja a látogatókat a 14. avasi borangolás Miskolcon, ahol a borok mellett kézműves finomságokat, hagyományos ételeket és konyhaművészeti különlegességeket is kóstolhat a fesztivál közönség. A szervezők tájékoztatása szerint emiatt a május 14-e és 16-a között zajló rendezvény nem csak a borokról, hanem a kulináris élvezetekről és a helyi kulturális örökségről is fog szólni. az Avasdomb Macskaköves utcáit járva a látogatók úgy ismerhetik meg a környék egyedülálló hangulatát, hogy közben 19 helyszínen több mint 50 fellépő és egyéb kulturális programok szórakoztatják őket. Végül az időjárásról. Késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Többfelé nagyobb számban a délkeleti-keleti országrészben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Hittanári képzések. Az EGRI Hittudományi Főiskolán katekéta lelkipásztori munkatárs 3 éves alapszakon és 4+1 éves hittanári szakon levelező tagozatos formában lehet készülni hitoktatói tevékenységre és keresztény műveltségünk gyarapítására. A hittanári szak az Eszterházy Károly Egyetemmel együttműködésben történő közös képzés. A képzésekre az EGHF saját jelentkezési lapján kell jelentkezni május 15-ig. A következő tanévben is lesz pedagógusok számára a 2,5 éves hitoktatói szakirányú továbbképzés. Bővebb információ a főiskola honlapján www.eghf.hu olvasható.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az EGRI Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6,5 éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterházy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterházy.hu vagy EGRI Hittudományi Főiskola Tanulmányi Osztály, Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén, a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A Hangolót a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát halljátok.
Hangolódjunk együtt!
Kedves hallgatóink! A következő percekben a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallják.
Dicsérdessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a hallgatókat a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium iskolarádiósainak nevében. Mai riportunk első vendége Pandák Katalin tanárnő, a közgazdasági és ügyviteli munkaközösség vezetője, aki egyben iskolánk pénziránytű bázisiskola programjának egyik koordinátora is. Intézményünk nem csupán elméleti képzést nyújt, hanem a régió meghatározó pénzügyi bázisiskolájaként kiemelt szerepet vállal a gyakorlatias pénzügyi nevelésben is. A pénzügyi tudás otthona, tanteremben a hagyományos oktatási interaktív, élménypedagógiai módszerek és digitális szimulációk váltják fel. Tanárnő, köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, és válaszol a kérdéseinkre.
Köszönöm a felkérést.
Iskolánk elnyerte a 2024-27 közötti időszakra a pénzügyi bázisiskola címet. Véleménye szerint ez a rangos elismerés hogyan emeli intézményünk szakmai presztízsét, és milyen többlet lehetőségeket biztosít ez a nálunk tanuló diákok számára?
Az iskolánk tulajdonképpen alapítása óta a térség gazdasági pénzügyi szakembereit képezi, és ezt hosszú évek kitartó munkájával tudjuk csak azon a szinten megtenni, hogy a térség legjobb iskolája legyünk. Tulajdonképpen egy folyamatos megújulás, ez ami a célunk. Az, hogy a pénzirányítő alapítvány iskolahálózatának aktív tagja vagyunk, ez felemelt minket arra a szintre, hogy megpályáztuk 2024-ben a pénzirányítő bázisiskolai címet, és ezt el is nyertük szerencsésen. És így tulajdonképpen a Észak-Kelet-Magyarország egyetlen iskolájaként vagyunk jelen ebben a bázisiskolai hálózatban. Ez nem csak az iskolának jelent rangos elismerést, hanem természetesen a diákjainknak is. És hogy milyen többlet lehetőségeket biztosít, mivel pénzügyi tudatosságra nevelő foglalkozásokat tartunk általános iskolásoknak és középiskolásoknak, természetesen a saját diákjainknak is, ezért ezek a pénzügyi foglalkozások az ő pénzügyi nevelésükben nagyon nagy szerepet játszik, kompetenciájukat tudjuk ezáltal fejleszteni, és természetesen jelen vagyunk a pénzirányítő alapítvány versenyein, ahol nagyon szép eredményeket érünk el, országos második helyezett, országos negyedik helyezett diákjaink öregbítették iskolánk hírnevét, és azok az interaktív játékok, amelyeket a pénzirányító alapítvány fejlesztett ki, ezek is mindenképpen az iskolánk diákjainak a pénzügyi tudatosságát fejlesztik, illetve a kompetenciáikat.
Ön koordinálja iskolánkban a pénzirányító alapítvány programjait. Munkaközösség vezetőként hogyan látja, milyen stratégiai előnyt jelent a diákok számára, hogy a gazdálkodás és menedzsment ágazat képzése ilyen szorosan összekapcsolódik az alapítvány módszertanával?
A pénzirányító alapítvány tevékenysége nagyon sokrétű, és mi ezt tulajdonképpen ki is használjuk, ezt a sokrétű tevékenységet, és megpróbálunk minden téren csatlakozni az alapítvány működéséhez, illetve átvenni az alapítvány módszertani sokszínűségét. Az alapítvány tankönyveket, kiadványokat, munkafüzeteket szerkeszt, és ezeket nagyon jól fel tudjuk használni az oktatásban, nem csak szakmai órákon, hanem akár történelem órán, matematika órán, illetve földrajz óra keretében is, hiszen már ezekben a tantárgyakban is megjelennek a pénzügyi képzés egyes elemei. Emellett az oktatóink tanártovábbképzéseken, workshopokon vesznek részt, ahol módszertani sokszínűségüket tudják fejleszteni, és ahogy a korábbiakban említettem, csatlakozunk az alapítvány versenyeihez, ahol tulajdonképpen egy tehetséggondozást tudunk véghez vinni, és ezek a gazdasági játékok, amiket kifejlesztett az alapítvány, ezeket is felhasználjuk a munkánk során. Kiemelnék két nagyon fontos elemet, a pénzhét programot, minden év március elején sor kerül pénzhét foglalkozásokra, ahol mi tulajdonképpen egy egész hetet rászánunk arra, hogy különböző foglalkozásokkal, előadásokkal színesítsük a palettánkat, és színesítsük az oktatásunkat, és emellett a játékos edukáció egyik nagyon közkedvelt, diákok által is közkedvelt versenye tulajdonképpen, vagy eseménye a pénzfutam, ahol a diákok mobiltelefonjaik segítségével kérdésekre válaszolva tulajdonképpen be kell, hogy járjanak egy adott területet a városban, és ezzel is tanulva, és ezzel is színesítve az oktatásunkat.
A programok egyik pillére a játékos edukáció. Tanári tapasztalatai alapján hogyan segítik az olyan elemek, mint a tőzsdejáték vagy a szabadulószoba jellegű foglalkozások a bonyolult gazdasági összefüggések mélyen megértését?
A diákok nagyon szeretnek játszani, és hogyha ezek a játékok valamilyen digitális megoldással vannak összekapcsolva, akkor az még inkább felkelti az ő érdeklődésüket. Élmény számukra kiszabadulni az iskolapad mögül, és játszva tanulni. Ez egyértelműen szemmel látható, hogy nagyon szeretik ezeket a játékokat, nagyon szeretik a játékos foglalkozásokat, de ha csak arra gondolunk, hogy akár egy Kahoot teszt során, amikor egymás ellen játszanak, és időre kell megoldaniuk feladatokat, azt is nagyon nagy kedvel tudják megtenni. Ezekkel a játékokkal, amiket általában szakmai napokon, pályaorientációs napokon szoktunk játszani a diákokkal, megismerhetik, és akkor mondok egy-két példát, például az online tőzsdejáték kapcsán, amit nagyon kedvelnek a diákok, megismerhetik a tőzsdének a működését piciben. Itt tulajdonképpen képzeletbeli 100 000 forinttal gazdálkodnak, és különböző hírek és események hatására kell dönteniük, hogy most befektetnek részvényekbe, vagy eladják a részvényeiket, és természetesen cél az, hogy minél nagyobb nyereséget érjenek el, minél többet tudjanak kihozni ebből a képzeletbeli 100 000 forintból, és ez a játék, ez megmutatja a tőzsdének a működését, és azt, hogy hogyan is kell dönteniük. Vagy például a piacjáték, ahol a kereslet-kínálat alakulását ismerhetik meg a diákok, azt, hogy hogyan működik a piac, és mi mozgatja a piacot. De ha csak arra gondolunk, hogy ezek a bázisiskolai pénzügyi foglalkozások keretében a diákok döntéseket kell hozniuk, egymással kell kommunikálniuk, csapatban kell dolgozniuk, tehát ezek mind-mind olyan játékok, amelyek az ő kompetenciáikat növelik.
Bázisiskolaként külsős diákcsoportokat is fogadunk. Milyen visszajelzéseket kapnak a nálunk vendégeskedő általános iskolásoktól és tanáraiktól, amikor részt vesznek az itt tartott interaktív foglalkozásokon?
A diákok nagyon kedvelik ezeket a foglalkozásokat. Ahogy említettem, általános iskolás és középiskolás diákokat fogadunk a környékbeli intézményekből. Kiszakadnak a saját közegükből, érdekes témákban, élménypedagógiai eszközökkel támogatott foglalkozásokon vehetnek részt, és ők ezt nagyon kedvelik, és aktívan is részt vesznek ezeken a foglalkozásokon. Látható az, hogy kreatív, jó ötletekkel állnak elő egy-egy foglalkozás megtartása során. 4 témakörben nyújtunk neki foglalkozásokat, tanulhatok a korszerű pénzkezelésről, a pénzügyi tervezésről, a pénzügyi intézményrendszerről, illetve az államgazdasági szerepéről és az állam működéséről. És ha csak azt nézzük, hogy például mondjuk az államgazdasági szerepvállalása kapcsán olyan foglalkozást tartunk számukra, ahol pingponglabdák és mérőedények segítségével ismerhetik meg az állami költségvetésnek a deficites, szuficites állapotát, akkor azt mondom, hogy ők ezt nagyon jókedvelés élményekkel teli, érik meg ezeket a foglalkozásokat, és úgy távoznak innen, hogy közben megismerték az iskolánkat, megismerték, illetve találkozhattak a diákjainkkal, és ez a továbbtanulási döntéseikhez is nagyon fontos lehet.
Végezetül, munkaközösség vezetőként mit gondol? Melyik az a legfontosabb pénzügyi szemléletmód, amelyet minden nálunk végzett diáknak magáévá kellene tenni a sikeres felnőtté váláshoz?
Hát ez egy jó kérdés. Mindenképpen azt fontos megemlítenem, hogy büszkék vagyunk arra, hogy diákjaink olyan a gazdálkodás menedzsment ágazatán, és tulajdonképpen a keri minden ágazatán olyan tudás birtokába kerülnek tanulmányaik során, amit a későbbi felnőtt életükben is fel tudnak használni. Tehát, hogy milyen egy jó befektetés, mikor és milyen feltételekkel vágjanak bele egy hitelfelvételbe, vagy hogy milyen biztosítási formák léteznek, mi az adózás lényege, hogyan kell elkészíteni egy adóbevallást. Ezek mind olyan ismeretanyag, ami aztán a későbbi életükben is hasznos lehet. De hogy mégis milyen útravalót adunk nekik, hát talán úgy tudnám összefoglalni, hogy legyenek a pénzügyeikben megfontoltak, körültekintőek, legyenek céljaik a jövőre vonatkozóan, és nem csak az életükkel kapcsolatosan, hanem a pénzügyeikkel kapcsolatosan is, és készüljenek fel a váratlan helyzetekre is akár.
Köszönjük tanárnőnek a részletes és inspiráló válaszokat. Úgy gondolom, mindannyian láthatjuk, hogy a pénzügyi tudatosság nem csupán számokról, hanem a jövőnkről és a felelős döntésekről szól.
Műsorunk további részében riportot hallhatnak Schweitzer Bencével, fizika és matematika szakos oktatóval, aki a Diák Önkormányzat második féléves munkájáról tájékoztat minket, és segítségével betekintést kaphatunk az intézményben folyó munkáról. Dicsertessék a Jézus Krisztust!
Mindörökkel nem.
A második fél év általában a nagy események és a tavaszi zsongás időszaka. Milyen kiemelt programokkal, kezdeményezésekkel készült a Diák Önkormányzat, amikkel a közösséget szeretnék tovább építeni?
Tavasz igazából mindig arról szól, hogy elkezdünk készülni a döknapra. A döknap ugye az május végén szokott lenni, és akkor ugye egész nap tanítás nélkül különböző programokon lehet részt venni, ami lehet sport, videójáték, film, kreatív foglalkozás, tehát ilyenek kerülnek is szóba. Úgyhogy ez ami a nagy projektünk a második fél évben, azokon kívül ilyen kis apró megmozdulások, mint például egy Random Items to School Day, nyilván a legális keretek között, hogy így fogalmazzak, a házirend keretei között, tehát nem lehet behozni random itemként egy kályhacsövet, csak valamit, egy plüst, vagy valami ilyen teafőzőt akár, ami viccesnek gondoltok.
A DÖK egyik alapfeladata a diákok érdekeinek képviselete. Tanár úr, hogyan látja, mennyire tudatosak a keris diákok, ha saját javaslataikról, vagy az iskola házi rendjének, életének formálásáról van szó?
Ez nehéz kérdés, mert a házi renddel általában, még a mi időnkben is, mindenki addig volt a tisztában, hogy mik a jogai. De ugye vannak mellette kötelességeink is. De ez ugye szerintem mindenki átél, aki gimis vagy középiskolás volt valaha. A DÖK szempontjából az, hogy a jövőjüket mennyire formálják, az igazából teljesen az ő kezükben van adva. Én segítek eljutatni a lehetőségig bármilyen kérésüket, mondja ötletládánk is lehet használni. Szerintem most már több hagyományt teremtettünk az elmúlt három évben, csak gondolok itt mondjuk egy FIFA vándorkupára, de akár az, hogy a felezőbál, innentől kezdve a fél év körül február végén rendezünk majd. Úgyhogy ilyeneket alakítanak. Szerintem, hogyha bármi olyan sírelem lenne egy-egy diáknál, ami az iskolában szerencsére nem szokott ilyesmi lenni, akkor tökön keresztül nyugodtan tudnak segítséget kérni, de szerencsére nem volt még ilyen a példa.
Ön, mint segítő tanár, mennyire engedi szabadjára a diákok fantáziáját a szervezések során? Inkább mentorként terelgeti őket, vagy hagyja, hogy a saját hibáiból tanulva vezessék a projekteket?
Ezt többször elmondtam nekik, hogy a legjobb az lenne, hogyha én csak úgy egy ilyen jóváhagyó gomb lennék, hogy approved, denied, de az akkor működne, hogyha nyilvánvalóan számtalan ötlet érkezne. Ez sajnos nem tudom, hogy ennyire ez generációs probléma, vagy csak ilyen fáradtsági kérdés, hogy mostanság nagyon kevés ilyen saját kreatív ötlet érkezik hozzánk, inkább mostanság az a megszokott, hogy én találok ki valami őrültséget, és akkor ők mondják meg, hogy ez jó lesz akkor végül is, vagy hogy nem, ezt inkább ne csináljuk meg. Én benne vagyok mind a kettő verzióba, de jobb lenne a még több saját kreatív ötlet.
Sokszor halljuk, hogy a diákok nehezen érthetőek el. Milyen csatornákon keresztül kommunikál idén a DÖK, és hogyan tudják bevonni azokat a tanulókat is, akik alapvetően passzívabbak?
A DÖK mindig követi szerintem az aktuális középiskolában lépő generációnak a felhasznált felületeit. Ilyen például ugye TikTok nyilvánvalóan, akkor Instagram, ez a kettő, amin a fő kontentjeink mennek, illetve ugye iskolán belül a DÖK szobát úgy alakítgatni, hogy ez egyre inkább vonzó legyen egy vagy fiatal számára, tehát nem egy saktábla és egy könyv van benne, hanem mondjuk egy dásztábla és majd esetleg egy Xbox, vagy egy pingpongasztal, vagy ugye babzsákfotelek, ilyesmi. A DÖK-be pedig érdekes módon ilyen jó projektekkel lehet bevonni új embereket, mint például elkezdtük most a egyik osztályal a Carry Rocket nevű projektet, ahol mi fizika óra keretein belül építünk egy ilyen kis rakétát, ezt ugye szintén a TikTokon és az Instagramon mindenki követheti, és így kedvet kapnak egyrészt a fizikához, ami nekem egy boldogság, másrészt meg az, hogy kreatívoskodjanak és benne legyenek ilyen projektekben.
Egy katolikus iskola életében a közösségi programok gyakran kapcsolódnak az egyházi évünnepeihez is. Hogyan tudja a Dök modern, fiatalos formában ötvözni a keresztény értékeket a szórakoztató iskolai programokkal?
Itt a fő szempont szerintem az az egyházi programokkal kapcsolatban, hogy nem kell túl sok mindent elvárni egy diáktól ahhoz, hogy egy olyan útra terelgesd, ahol majd magától fog jobban akár érdeklődni a nagybőjt iránt. Mert hogy mondjuk, hogy nagybőjti időszak, mondjuk, hogy akkor péntek nem eszünk húst, de hogy nem hiszem, hogy mindenki beleásta magát a hitanórán kívül a nagybőjtnek a jelentőségébe. Ha ez valakire rá van erőltetve, ugye fiatalkorban még esetleg úgy érezheti, hogy ez rá van erőltetve, akkor az úgy nem fog működni, és szerintem ezt mi nem is csináljuk így, hanem nyitunk egy utat, hogy erre fele találsz információt hozzá, ha érdekel, keresd meg. Ha egy diák már ezt az én megfogadásomban már normálisan viselkedik, ami a 26-ban egyébként egy nagy szó lassan, szerencsére mi diákaink azok okosak és normálisak és kedvesek, de láttunk már videókat TikTokon, Instagramon, hogy milyen helyzet van egy iskolában, szerencsére nem itt a környéken, hanem egy ilyen útterelgetéssel indulnak a felé, hogy mindenki maga járja körül a témát, és ha kell segítséget kérhet, szerintem ez a legfontosabb, hogy ne egy irányított út legyen, hanem csak egy útmutatás.
A végzősök lassan elköszönnek az iskolától. Van-e már tervük arra, hogyan vonják be az alsóbb éveseket a Dök munkájába, hogy a jövőre is megmaradjon ez a lendület?
Minden éven választunk minden osztályból 2 darab Dök képviselőt, tehát igazából amennyi kimenő, annyi bejövő is van új képviselőkből, és ugye aki 9-es idén, az jövőre ugyanúgy folytatja a munkáját 10-ben, 11-ben, ha csak ő, hogy az osztály nem kér. Váltást nem szokott sok váltás lenni, tehát egy ilyen felnővő dökös generáció az mindig működik.
Köszönjük a beszélgetést Vejcer Bence tanárónak. Megtudhattuk, hogy a diák önkormányzat nem csak programokat szervez, hanem közösséget is épít, és a végzősök után is van utánpótlás.
Mai riportunk utolsó részében a lelkünk mélyére elvezünk. Vendégünk Janics Tamás, intézményünk hittan, informatika szakos oktatója, a nemrég átélt közös nagybőti lelkinapunkról és egy különleges ünnepről beszélgetünk. Gyümölcsoltó boldogasszony napján ugyanis nem csak Mária igényére emlékezünk, hanem a teremtésvédelem jegyében facsemetéket is ültetünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Március 25-én nem csak gyümölcsoldó boldogasszony ünnepére emlékezünk, hanem a teremtett világ védelmére is hívjuk a diákokat. Hogyan fonódik össze ez a két ünnep az iskolánkban?
Hát ugye gyümölcsoldó boldogasszony napja az ige megtestesülésének az ünnepe. Szűz Mária igenje által az Isten belépett az anyagi világba. Ha hisszük, hogy Isten szent fia emberré lett, akkor az egész anyagi világ, a természet is megszentelődött. Ezen a napon azt ünnepeljük, hogy az élet elindul, a természet ébredezik, és nekünk keresztényeknek kötelességünk óvni azt a közös otthont, amit az alkotótól, amit a teremtőtől kaptunk.
Kint a szabadban, az udvaron az áhítat csendjét a faültetés zárta. Hitoktatóként mit gondol, miért fontos, hogy a gyerekek ne csak a padban ülve halljanak a hitről, hanem a faültetés közben azt látva, vagy akár megtapasztalva is megérezzék, mit jelent felelősséget vállalni a teremtett világért?
A hit az tettek nélkül holt. Amikor egy diák elültet egy palántát vagy egy fát, akkor valójában a jövőbe vetett bizalmát fejezi ki, megtanulja a gondoskodást, a türelmet, és azt a fajta alázatot, hogy nem mi vagyunk a világ urai, hanem sáfárai, azaz őrzői vagyunk. A növénynevelésen keresztül a gyerekek közvetlenül megtapasztalhatják a teremtés csodáját, hogy a magból élet sajad, az Isten gondviselésének kézzelfogható bizonyítékát tapasztalják meg.
Az ünnepi motto szerint a teremtés védelem mindannyiunk felelőssége. Mit tanácsol a diákoknak, hogyan élhetik meg ezt a hétköznapokban, az ünnep után is?
A legfontosabb a szív ökológiája. Ha hálával tekintünk az életre, a vízre, a tiszta levegőre, akkor nem fogjuk azokat pazarolni. A teremtésvédelem apró lépésekkel kezdődik. Kevesebb hulladék termelésével, a természet tiszteletével, és azzal, hogy észrevesszük a szépséget akár egy virágban is. Ne feledjük, a világ nem a mi tulajdonunk, hanem mi azt ugye ajándékba kaptuk, amit meg kell őriznünk a következő nemzedékek számára is.
Március 30 volt a nagybőlti lelkinap dátuma. Miért pont a Krisztus gyógyít jelmondatot választották az idei nagybőlti lelkinap jelmondatának a katolikus keriben?
Nagybőlt a lelki elmélyülés időszaka, és azt láttuk, hogy a mai világban mindannyiunknak, diákoknak és tanároknak is szükségünk van ugye egyfajta belső gyógyulásra. Ez kivétel nélkül minden emberre érvényes. Azt akartuk ezzel a mottóval, elmondattal kifejezni, hogy Isten nem egy távoli szemlélő, hanem a mindennapunkban is jelen van, gyógyító ereje van. Hálát adunk azért, hogy ő ma is megszólít és tanít minket.
Galó Gábor atya iskola lelkészünk nyitotta meg a napot. Mi volt az ő előadásának a legfőbb üzenete a diákok számára?
Galó Gábor atya, mint iskola lelkészünk, nagyon jól ismeri a fiatalok nyelvét. Hogyan legyek boldog című előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a gyógyulás valójában az önmagunk a találás. Isten segít olyanná válnunk, amilyennek ő eredetileg megálmodott minket. Gábor atya arra buzdította a diákokat, hogy merjenek mosolyogni, építsenek hűséges barátságokat, és legyenek büszkék önmagukra, mert a boldogság a mások felé forduló szeretetben és a megbocsátásban rejlik.
A Szentmisét Nagy Krisztián atya, a Hernád Németh épületének a kormányzója mutatta be. Hogyan kötötte össze az ő tanítása a mindennapi bűneinket a gyógyulással?
Nagy Krisztián atya saját élettapasztalatán keresztül mutatta meg nekünk, hogy bár a halál nem választott el szeretteinktől, a bűn az, ami képes tönketenni a kapcsolatokat. Ő a szentségek erejére, különösen a bűnbánatra és az eukarisztiára irányította a figyelmünket. Arra inspirált minket, hogy tegyük meg az első lépést, ahogy a kánai menyegzőn is meg kellett tenni az embereknek az első lépést, annál a csodánál is, és akkor Krisztus megmutatja a gyógyító hatalmát.
Vendégük volt dr. Csóka Jöndás idegsebész is. Mit tanulhat egy diák a világhírű orvostól a hit és a tudomány kapcsolatáról?
A professzor úr tanúságtétele lenyűgöző volt. Ő világossá tette, hogy a tudomány is Isten ajándéka, és a legnagyobb felfedezések is Istennel való párbeszédből születnek. Arra bátorította a fiatalokat, hogy fedezzék fel magukba a szent lelket és a kreatív energiákat, kiemelt, hogy a rózsafüzér és a csendes ima nem csak a hitben mélyít el, hanem hivatásunkban, a munkánkban is új ötleteket adhat.
A délután folyamán a pedagógusok is kaptak egy külön útravalót. Miről beszélt, tanított nekik Nagy Ferenc atya?
Nagy Ferenc sátorai újhelyi káplán atya kifejezetten kollégáimhoz, a pedagógusokhoz szólt, kiemelte, hogy a tanítás egyfajta szolgálat. Azt tanította nekünk, hogy a lentől felfelé nézés alázatával kell a diákok szemébe néznünk. Amikor Krisztus Urunk megmosta az apostolok lábát, ő is ugye lentről felfele tekintett. Mi szerepünk is a diákokkal szembe ilyen. A háromfa történetével pedig arra mutatott rá, hogy bár a terveink nem mindig úgy valósulnak meg, ahogy elképzeltük, Isten kezében minden fáradozásunk, akár egy jászol vagy egy kereszt formájában a megváltás részévé válhat.
Összességében mit tartanak legnagyobb eredményének?
Azt, hogy láttam a diákok és a kollégák arcán az elcsendesedést és az odafigyelést. Legyen szó a professzor úr szavairól, vagy az atyák tanításairól, mindenki megérezhette, hogy Krisztus gyógyító szeretete ma is formálja az életünket itt a katolikus keriben. Ez a nap megerősített minket abban, hogy Istennek mindannyiunkkal terve van.
Köszönjük tanár úrnak ezeket a mély és biztató gondolatokat. Kívánjuk, hogy a Krisztus gyógyít motto ereje kísérje tovább az intézmény minden tanárát és diákját a feltámadás ünnepére való készületben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Sátor Aljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium műsorát hallhatták. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsor szerkesztője, Kónya Éva.
A Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2023. május 11-i adás ismétlését hallják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Plébánia híveivel a Mária tiszteletről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a kedves rádió hallgatókat a Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Érdekes témát szeretnék ma felhozni itt a beszélgetésünk elején. Május van, Szűz Mária hónapja, és talán sok templomban még él a hagyomány, hogy ilyenkor május estéin a loretói litániát, a májusi litániát imádkozzák, éneklik. Kicsit arról beszélgetnénk, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Mária tisztelet, hogyan kell ezt helyesen értelmezni, honnan ered a loretói litánia, mi az, amit tudunk róla, néhány alap dolgot, és hogy személyesen nekünk itt a mi életünkben, a mi egyházközségünkben, a mi családjainkban mit jelent a Mária tisztelet, egyáltalán hol van a helye Szűz Máriának, akár az egyház, akár az egyéni hívek életében. Hiszen talán ez egy olyan kérdés, ami sok családban, főleg a vegyes családokban, vegyes vallású családokban olykor előjön ez a téma, és jó, hogyha tudunk rá válaszolni, jó, hogyha egy nyugodt, tiszteletteljes beszélgetésben ki tudjuk fejteni az egyház tanítását, hogyha megkérdeznek bennünket más vallású testvéreink a Mária tiszteletről, akkor higgadtan is a kellő tudással tudunk válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek a Mária tisztelethez kapcsolódnak. És akkor rögtön itt az elején a katolikus egyház katekizmusából és a magyar katolikus lexikonból szeretnék néhány gondolatot idézni. A Mária tisztelet az egyház hivatalos tanítása szerint a boldogságos Szűz Máriát kiváló vallásos tisztelet illeti meg. A kiváló tisztelet, azaz minden teremtmény tiszteletét megelőző, az elsőnek kijáró tisztelet. A Mária tisztelet lehet egy értékelő válasz Mária életszentségére, lehet az egyházban betöltött szerepére való reagálás. Sok-sok szentírási alapja is lehet. Az egyházatyák például Szűz Máriában előképet láttak, egy új Évát, így is nevezik. A 4. század óta Szűz Mária tiszteletére templomokat is szentelnek, főként az Istenanyát, a mennyek királynőjét tisztelik. Nagyon hamar elterjed a fájdalmas anya tisztelete, az emberek mellett álló édesanya tisztelete, aki a gyászban, a fájdalomban is az ember mellett, mint jó édesanya végasztal és kitart az ő gyermekei mellett. Ennyi, amit a Magyar Katolikus Lexikonból idéztem. Ugye itt a gyakorlat és a tapasztalat is talán ide engedi hozni azt a nagy szentet, akihez a legtöbb kötődése van a Mária tiszteletnek, ugye Grignon Szent Lajost, aki talán kevésbé ismert, nem egy magyar szent, tehát itt a magyar vidéken talán keveset beszélünk róla. Írt egy elmélkedést 1712-ben Szűz Máriáról, ami 1936-ban jelent meg magyar nyelven először, aztán 1944-ben újra megjelent. A francia szerző egy 18 gyermekes családból származik, a testvérei közül hárman lettek papok, ketten pedig apácák. Lajos gyermekkora óta kitűnt a lángoló szeretettől, a Mária szeretettől, már 5-6 éves kora óta naponta elimádkozta a rózsafűzért. Életében két társaságot alapított, a Mária társaságot papok és laikusok számára és egy apáca rendet, a bölcsesség leányait. Tökéletes Mária tiszteletről írt könyve halála után elveszett, aztán 1842-ben rátaláltak, és innen származik a könyvének a címe is, amelyet nem ő adott, hanem azok, akik megtalálták ezt a jegyzetet. Szűz Máriát mérhetetlenül nagy kincstárnak nevezi, akit a szentek az Úr kincsének neveznek, és akinek teljességéből az emberek meggazdagodnak. Az Isten hűséges jegyese, így hívja Grignon Szent Lajos Szűz Máriát. Közben járó Istennél, és mindannyiunkat elvezet az Isten fiához, az Úr Jézus Krisztushoz. Szent Lajos felsorolja a hamis és az igaz Mária tisztelet ismérveit is, amikor a hamis Mária tiszteletről beszél, azt mondja, hogy álhatatlan, képmutató, önző, külsőséges, vakmerő, és amikor igaz Mária tiszteletről beszél, bensőségességről, gyengétségről, álhatatosságról és önzetlenségről beszél. És akkor itt meg is állnék egy picit. Az előbb elhangzottak alapján, rögtön főleg itt a helyes és a helytelen Mária tiszteletnél, látjuk ennek az egész történetnek a tulajdonságait is, hogy a Mária tisztelet olyan kell, hogy legyen, mint amilyen Szűz Mária is volt. Ez az igaz Mária tisztelet, vagyis bensőséges, gyengét, szent, álhatatos, önzetlen, türelmes. Hiszen ilyen volt Szűz Mária, ebben lett példakép. A ti életetekben hogy jelenik meg Szűz Mária tisztelete? Most akkor így felétek fordulva kérdezem, mikor találkoztatok először a Mária tisztelettel? Van-e, ugye itt inkább Krisztához megy ez a kérdés, hogy gyermekkori emlék, és Timi felé pedig az, hogy később itt felnőttként hogyan épült be az életedbe ez, hol találkoztál először, mi volt a te véleményed erről, tapasztalatod, és akkor nézzük meg két különböző nézőpontnak a tapasztalatait. A távolabbi, a gyerekkortól beépülő és a felnőttként megismert Mária tiszteletet.
Gyerekkoromban én a nagyszüleimtől tanulhattam meg a helyes Mária tiszteletet, azt kell, hogy mondjam. Édesanyám is természetesen, de főleg a nagyszüleim voltak azok, akik ezt nekem megmutatták, vagy megmutathatták, mert megmondom őszintén, hogy nem tudom, hogy ezt korábban is mondtam, hogy mikortól imádkozom igazából a rózsafüzért. Egyszerűen ott volt az életemben már nagyon régóta, egész kiskoromtól, és aztán pont Grignon Szent Lajos hatására a Mária által Jézushoz című könyv segítségével ugye át is adtam az életemet 2019. februárjában Szűz Máriának. Én azt gondolom, hogy tényleg ő az, aki által eljuthatunk Jézushoz, és hogy Mária szeret azért a háttérben maradni, mert mégiscsak a Jóisten a lényeg, és hogy ő segít minden olyanban, amit esetleg nem tudunk. Tehát, ha valamit nem tudok, akkor hozzá szoktam fordulni. Őt kérem, hogy tanítson meg esetleg a szeretetre, vagy valami másra is, ami még szükséges ahhoz, hogy Jézushoz, a fiához közelebb kerüljek. Nagyon sokszor találkoztam fiatalkoromban olyanokkal, akik bántották a szűzanyát, illetve engem is amiatt, hogy katolikus vagyok, és hogy ez nem. És akkor mindig eszembe jutott egy ismerősöm mondása, hogy ha az édesanyám megérdemli a tiszteletet, akkor a megváltó édesanyja is megérdemel legalább annyit, amennyit ő.
Nekem érdekesen alakult a Mária tiszteletem, mert ugye amikor én még ismerkedtem a katolikus vallással, akkor nem értettem, hogy miért kell őt ilyen kiemelt módon tisztelni. És érdekes volt, hogy az Üdvözlégy Mária is, az nekem egy kötelező ima volt, ami mögött nem éreztem olyan tartalmat, mint amit nyilván ma már érzek, meg a hatásait is nyilván most már sokkal jobban érzékelem. És amikor a bérmálkozásom megvolt, szerintem onnantól körülbelül átfordult ez a dolog, de igazán ez olyan érdekes, mert pont Kriszta volt az, aki adott nekem könyveket, és akkor annak hatására azért nálunk, erről már szerintem sokszor beszélgettünk, hogy nekünk az esti ima az ugye az Üdvözlégy együtt imádkozása, illetve hát most már tényleg a legkisebb családtagunk is bekapcsolódott ebbe. Ami Mária nekem jelent, szerintem egy olyan útmutató, egy olyan példakép, amit akár családanyaként, akár emberként is minden tekintetben lehet követni, akár, tehát nemtől függetlenül is akár, mert szerintem az, hogy valaki türelmes, hogy jóságos, hogy a legelső, ami egyébként, amikor olvastad a Magyar Katolikus Lexikonból a meghatározást, nekem az jutott közben eszembe, hogy nekem a ráhagyatkozásban például ő az egyik nagy példakép. Hogy ugye, amikor ő megkapta az üzenetet, ő minden ellenállás nélkül elfogadta ezt. Tehát, hogy ez lehet ezt így is csinálni, és mi emberek mennyire túl komplikáljuk ezt a kérdést.
Hát igen, amit mondasz, és tulajdonképpen minden üdvözlégy Máriát, amikor elkezdünk, erre emlékezünk, hogy az angyal köszöntötte Máriát, és Mária gondolkodás nélkül, tiltakozás nélkül, teljes ráhagyatkozással, ugye, igent mondott, és ez játszódik le minden egyes üdvözlégy Mária pillanatában, amikor azt elimádkozzuk a szemünk előtt, ez a jelenet, és talán ezért is, mondjuk a rózsafűzérben ezért szemlélődünk, elmélkedünk a titkokról is, és Mária életéről is, hogy vajon mi hol tartunk hozzá képest. Tehát ez egy ilyen motivációs, ez egy ilyen kérdés. És hogy alakult át neked igazából az első gondolat, a mostani gondolata, mennyi, vagy ha időben nézzük, vagy mi volt az, ami hatással volt arra, hogy átalakuljon?
Óriási kenyelmek. Az, amikor én már úgy fordultam Máriához, mint egy közvetítőhöz, akkor teljesen átalakult az, hogy a kapcsolatom vele, amikor már úgy próbáltam őt megközelíteni, mint azt a közbenjárót, akin keresztül egyenes út vezet Jézushoz, akkor teljesen megváltozott a rózsafűzér ima például, tehát az, amilyen kenyelmeket hozott. Így az egész családon belül is.
Szintén Grinyon Szent Lajos mondja, hogy Szűz Mária vezet fia parancsainak szabadságában. Megadja neked a tiszta szeretetet, melynek kincsét és gazdagságát ő is magában hordozza. Azt mondja, hogy megnyitja a szívünket, és megmenti az aggodalmaskodástól a szívünket, a félelemtől, és megnyitja a szívünket, hogy megértsük Jézust, megértsük az ő tanítását, és megszabaduljunk minden megkötözöttségtől, és az Isten szabadságára nyitottak legyünk. Nagyon fontos ez, amit Szent Lajos tanít, tulajdonképpen, hogy amikor imádkozunk és Szűz Máriát kérjük, olyan, mintha az édesanyánkkal beszélgetnénk, aki meghallgat és megpróbál segíteni. Egy jó édesanya mindig meghallgatja a gyermekét, és van, amikor biztos benne, hogy nem tud tetlegesen segíteni, de a meghallgatással, az odafigyeléssel, a melléállással talán többet segít, mint sokszor a tettekkel. És valahogy így van Szűz Mária is a mi életünkben, keresztények életében, hogy lehet, hogy azt gondoljuk, hogy emberileg talán a gyakorlatban nem segít sokat, ha imádkozunk, de ha elkezdjük, mégis azt érezzük, mintha megszabadulnánk, felszabadulnánk, és valami olyanra nyílna meg a szívünk, amire azelőtt nem számítottunk. És egy igazi édesanya meghallgat, és a jelenlétével, a meghallgatásával, a figyelmével erősít meg a leginkább, és talán az önbizalmunkat, a hitünket, akkor nyerjük vissza igazán, hogyha érezzük magunk mellett ennek az édesanyának a mennyei támogatását. Most Krisztához fordulok ismét, és hogy vissza szeretnék egy kicsit csatolni az ő mondani valójára, hogy a te életedben gyerekkorodtól, amióta megismerted a nagyszüleidtől a Mária tiszteletet, mi volt az, amit tőlük megtanultál, mi volt az első, és ez hogyan alakult át benned mondjuk felnőtt hitté? A mostani gondolkodásod szerinti Mária tiszteletté, hogyan alakult ez át?
A rózsafüzér volt, amit nem szerintem az üdvözlégy Máriát tanultuk meg először, hát mindannyian hittanon, és akkor utána ugye a rózsafüzért, nagymamámat, nagyapámat láttam, hogy imádkozzák, és én úgy emlékszem, hogy most gondolkodtam, miközben beszélgettetek, hogy én rákérdeztem, hogy mi az, és akkor így kaptam meg az első rózsafüzéremet, és akkor így imádkoztam. gyerekként is máshogy imádkoztam, mint mondjuk felnőttként. Gyermekként szerintem azért sokkal úgy tisztábban, tehát hogy kevesebb minden volt a fejemben, most ez lehet, hogy furcsa, tehát jobban le tudtam csendesedni, ugye a gondolatok nem annyira cikáztak a fejemben. Manapság teljesen más, tehát mindig a rózsafüzér alatt kapok olyan üzenetet, vagy olyan tanácsot a saját életembe, vagy akár, ha másokért imádkozom, akkor a mások életére vonatkozóan, amik segítségek, amik mankók a tovább lépéshez, vagy a probléma esetleges megoldásához. Megnyugtat a rózsafüzér nagyon-nagyon sokszor, mondom alatta, tehát tanácsot is kapok, rengeteg mindenre gyógyír, úgymond az életemben felnőttként.
Jó, és akkor egy picit áttérve a aktuális témára, májusi litánia. Te mikor találkoztál először életedben, mondjuk, vagy mi az, amire emlékszel, hogy májusi litánia, loretói litánia? Van-e ilyen emléket, hogy hol hallottál erről először?
Hát a templomban hallottam erről viszont először. Tehát mikor mentünk, és akkor tudom, kérdeztem anyukámat, hogy de miért mondják, tehát hogy miért énekelnek előtt, még nem kezdődött meg a misé, és hogy ez micsoda. És akkor így ők mondták el, nagymamám és édesanyám, hogy miről van szó, és akkor találkoztam először is a magyarázatával, pedig Grignyon Szent Lajosnak a Mária által Jézushoz című könyvében, tehát ott minden mondatot, minden szót megmagyarázott, és akkor így lett teljes igazából.
Timi, neked esetleg van-e ezzel kapcsolatban valami emléked, vagy tapasztalatod, vagy tudsz erről te valamit?
Az ismerkedős szakaszomban ott még csak azt értettem az egészből, hogy felsorolunk mindenkit, aki létezik a szentek közül, és akkor nem ő meg, hogy egyáltalán, hogy ott miért kell ennyi mindent sorolni. Tehát úgy nem teljesen értettem, hogy most ezt minden nap miért mondjuk el. Tehát úgy olyan fura volt. És akkor nyilván, amikor az ember ezt így, tényleg úgy, ahogy is Kriszta is mondta, hogy így soronként kezdi el olvasni, és úgy elgondolkozik rajta, és próbálja értelmezni, akkor azért teljesen más jelentéssel kezd bírnia az ima.
Igen, nagyon sokszor nem csak a véletlenre kell bízni, hanem nagyon sokszor ugye a tartalmát is meg kell érteni egyik-másik imádságnak. Úgyhogy fontos az, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen amikor litániát imádkozunk, akkor mit csinálunk. Ha a litánia szót nézzük, akkor maga a szó azt jelenti, hogy könyörgő imádság. Tehát azt jelenti, hogy amikor litániát imádkozunk, annak az alap magatartása kell, hogy legyen a könyörgő ima forma. Éppen ezért minden litánia, ezt biztos mindannyian észrevettük, minden litánia úgy kezdődik, hogy Uram, irgalmazz nekünk, Krisztus, kegyelmez nekünk, Uram, irgalmazz nekünk. Van az elején, ugye ez az ősi, talán a legősibb egyházi felkiáltás, a Kyrie eleison, ami mind a keleti, mind a nyugati liturgiának egyik fő eleme. Akárha görög-katolikus liturgián veszünk részt, a Szent Mise, Szent Liturgia elején, aztán közben is többször felhangzik az Uram, irgalmazz felkiáltás. A római katolikus liturgiában rögtön az elején, a bűnbánati résznél mi is többször elénekeljük, Uram, irgalmazz, Krisztus, kegyelmez. Ugye minden egyes imádságunkat bűnbánattal kezdjük, hiszen a legfontosabb, hogy mielőtt az ember az Isten elé lép, a lelkét, a szívét megtisztítsa és bűnbánatot tartson. Minden könyörgő imádságot bűnbánattal kezdünk, ez nagyon-nagyon fontos. Loretói litánia első nyomait a 12. században találjuk, eredete Párizsban maradt fönt legkorábban, az 1200-as években Párizsban már összeállították rímes formában a litániát, amely valószínűleg a keleti egyházból származik, ugye a liturgiák közül, a keleti liturgiák közül az akatisztus himnuszból, ami Szűz Mária tiszteletét jelentette, amit ugye állva végeznek, énekelnek a görög-katolikus és ortodox testvéreink. A Mária litánia már a 13.-16. század között többféle variációban is megjelenik, aztán végül a 16. század az, amikor elérkezik a loretói litánia teljes kialakulásához, amelyet Canisius Szent Péter 1558-ban Loretóban hallott énekelni, és azután fölvette az imádságos könyvben. A boldogságos Szűz Mária megnevezései 48 megszólításból álló litánia ez, különböző tulajdonságait, vagy az életének a különböző jeleit, eseményeit említjük, ahogy megismerhetjük Szűz Máriát, akár a Szentírásból, akár a Szent Hagyományból. Részben sokszor még bizánci eredetűek a megszólítások az ősiségét is megőrizve ezzel. A litánia szövege sokszor bővült, sokszor változott, például 9. Pius pápa is kiegészítette ezt a litániát. 15. Benedek pápa is megengedte, például, hogy az első világháború alatt a béke királynéja könyörgés is belekerüljön a litániába. Aztán 13. Leó pápa nekünk magyaroknak engedte meg külön, hogy a magyarok nagyasszonya az utolsó részben, a magyarok nagyasszonya is belekerüljön a litániába. Aztán 1950-ben a mennybe felvett királyné megnevezés is belekerül a litániába. Nagyon érdekes, hogy így fejlődnek az imádságaink, tehát nagyon fontos megértenünk azt, hogy tulajdonképpen a litániában Mária tulajdonságait azért ismételgetjük, hogy azt mi magunk is elsajátíthassuk. Ugye, tehát ezért ismételgetjük. Egyrészt a tiszteletünket fejezzük ki az ő nagysága iránt, másrészt pedig mi is szeretnénk elsajátítani ezeket a tulajdonságokat. És amikor a Mária tiszteletről beszélünk, talán itt az első, amit meg kell jegyeznünk, az, hogy Szűz Máriát a katolikusok nem imádják. És éppen ezt fejezi ki a litánia, ezt fejezi ki az imádságunk, hogy egy óriási tisztelettel fordulunk felé, ahogy Kriszta is utalt erre, hogy a Jézusnak az édesanyjáról van szó. És hogyha tisztelem az ő fiát, szeretem az ő fiát, akkor az édesanyját is tisztelem, ahogy az életben ugye a legtöbb barátunkkal van, hogyha valakivel összebarátkozunk, elmegyünk hozzájuk, akkor a szülei felé is megadjuk a tiszteletet a barátunknak, és éppen így, hogyha Szűz Mária fiát, Jézus Krisztus szeretem és tisztelem, mint Isten fiát, akkor az ő édesanyját is megilletem a neki kijáró tisztelete, de semmiképpen sem imádással, tehát nem csinálnak a katolikusok Máriából istennőt, akit Isten helyére tesznek, hanem tulajdonképpen az ő fiára való tekintettel érdemli meg Mária a legelsők között a legnagyobb tiszteletet. Ahogy Timi mondta, hogy az engedelmesség, az alázatosság, ugye a ráhagyatkozás példaképe, ugyanakkor az édesanyáknak, mint édesanya lehet példakép, ugye a gyászolóknak, mint fájdalmas anya, a szenvedő édesanyáknak, mint olyan példakép, aki tudja, hogy mi a szenvedés, hiszen végignézte fiának a szenvedését és a halálát, a gyermekeiket gyászoló édesanyák mellett lehet, mint megerősítés, ugye azok mellett az édesanyák mellett, akik eltemették a gyermekeiket például, Mária is eltemette az ő gyermekét, tudja, hogy milyen érzés egy édesanyának eltemetni az ő gyermekét, bizalommal imádkozhat hozzá mindenki, aki gyászol, ugyanakkor ott van, mint küzdő anya, amikor menekülni kellett a kisgyermekével Egyiptomba, aki megtesz mindent az ő újszülött gyermekét, az újszülöttekért, a gyermekeikét aggódó és küzdő édesanyáknak is a példaképe, ugyanakkor egyszerű asszonyoknak, vagy éppen azoknak, akik a házi munkát végzik, hiszen ő is végezte a házi munkát, főzött, mosott, takarított, éppen ezért minden asszonynak, minden nőnek a példaképe, fiatal lányoknak, akár a hitben, az imádságban, az Isten keresésében, a tisztaságban, sok mindenben lehet Mária példakép, és hogyha megtanulunk így imádkozni hozzá, mint aki ugyanazt az életet élte, mint mi, talán nekünk is megváltozhat a Mária iránti tiszteletünk. Most zárásként egy szép Mária énekkel köszönünk el a kedves rádióhallgatóktól, és reméljük, hogy ezen a csütörtöki napon is tudtunk segíteni abban, hogy a Mária tiszteletünk megerősödjék. Hogyha nem tudunk elmenni a templomainkba, hogy részt vegyünk egy-egy loretói litánián, buzdítjuk a kedves rádióhallgatókat, hogy nyissuk ki a Hozsanna imakönyvünket, vagy modern világban élünk, pötyögjük be a Google keresőbe, hogy loretói litánia, bárhol megtaláljuk, és otthon is el tudjuk imádkozni, nem feltétlenül kell énekelni, lehet, hogy csak olvasva elimádkozom, kikeresem az interneten, az imakönyvemben, és jó májusban szemlélni Mária tulajdonságait, hozzámérni magamat, hogy hol tartok hozzá képest, és vágyakozni arra, hogy elnyerjük mi is azon tulajdonságokat, amelyek őt szentítették, hogy mi is szentek legyünk, és majd Máriával együtt dicsőíthessük az Istent a mennyországban. Így kívánunk mindenkinek áldott estét, további kellemes rádióhallgatást, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mária hozzád száll imánk, tiszta virág az égnek, Mária gyönyörű liliom szál, Szűz anya téged kérlek. Könyörögj értem Jézusnál, könyörög értem, szűz anyám, követni vágyom szent fiat, de túl sok a bűnem már. Könyörög értem Jézusnál, könyörög értem, szűz anyám, követni vágyom szent fiat, de túl sok a bűnöm már.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8 Miskolc